Stúdiójából Illés Sándor plébános köszönti a kedves hallgatókat. A Bakony Béli Szent Mauricius Monostor rendi elöljárójával, Halmos Ábel bencés atyával beszélgetünk a bencés szerzetesi hivatás mai jelenlétéről, valamint Szent Benedek rendalapító ma emberének szóló üzenetéről. Szeretettel köszöntelek, kedves atya, itt a telefonvonal végén. Mindenek előtt arról kérdeznélek, hogy hogyan is indult újra a monostori élet a 90-es években a Bakony Béli rendházban?
Én is köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus és a kedves hallgatókat is. A Bakony Béli monostor ugye 1950-ben ugyanarra a sorsra jutott, mint szinte kivétel nélkül, vagy néhány kivétellel az összes monostor rendház, szerzetes ház, vagyis hogy a bent lakó szerzeteseket egy nap elhurcolták, és aztán hát másokat hoztak oda, először egy internáló táborként működött, és utána pedig szociális otthonként 50 évig, és itt főképpen szerzetes nővérek voltak ez alatt az 50 év alatt, 1950-től 2003-ig. És akkor a rendszerváltás után az egyház visszakapta, ugye ez állami szociális otthon volt, csak szerzetesek laktak, szerzetesnők laktak benne, és később aztán civilek is, és akkor a rendszerváltozás után ezt az ingatlant is visszakapta az egyház, először a szeretett szolgálat, után pedig a bencés rend, és 1998-ban tértek vissza ide a rendtársaink, de akkor még maga a monostornak az épülete, tehát a nagy épület, a szociális otthonként még akkor működött, és ezért csak a melléképületekben tudtak először megtelepedni. Ezek eléggé hát már amortizálódott, rossz állapotú épületek voltak, de elég hősies módon ott megkezdődött a szerzetes élet. És hát ez a Bakony Béli monostor ugye az adottságai miatt is, tehát hogy egy eléggé ugye nagyon szép természetvédelmi területen, a Bakonynak a szívében van, viszonylag a világnak az ajától távol, tehát egy faluban van, de mégsem hát egy ilyen nagyobb vagy frekventáltabb településen. Tehát ez alkalmassá tette a helyet ugye a korai időkben is, most is arra, hogy azért ez egy ilyen elvonultabb, csendesebb, a monasztikus életnek egy helye lehessen. Ezzel a szándékkal is tértünk vissza, és telepettünk meg itt Bakonybélben, és ez abban is megmutatkozik, hogy külön intézményt, mondjuk egy iskolát, vagy pedig valami szociális intézményt nem szándékoztunk, és nem is alapítottunk itt, hanem az eredeti bencés karizmát, tehát ez a mondjuk így, hogy imádkozzál, dolgozzál és olvassál, orált, laborált, lége, igyekeztünk itt megvalósítani, és ennek a misszió része, küldetés része pedig az, hogy mindazt, aki eljön ide, akár vendégként, azok számára ezt hozzáférhetővé tesszük, befogadjuk őket, részt vehetnek az imádságunkon, ők is megtapasztalhatják a bence spiritualitásnak a kincseit. Tehát visszatérve a történetre, 98-ban indult ez így el, és aztán a szociális otthon a nővérek már részint ugye megöregedtek, részint pedig visszatérhettek ők is a saját monostoraikba, és a szociális otthon megszűnt, és azután a szociális otthonba, ennek a helyén újra a monostort elindítottuk, beköltöztettük. Így az elmúlt 19 év az épületeknek a helyreállításáról és a közösségnek az újra indításáról szólt, és most is hát ebben a folyamatban vagyunk benne. Jövő év lesz a monostornak a milleniuma, tehát 1000 éves lesz a Bakonybéli monostor, 2018-ban alapította Szent István, és hát ezen munkálkodunk jelenleg is, hogy a milleniumra szeretnénk még a templomunkat is, és néhány más melléképületet felújítani.
Hát említetted, hogy 2018-ban alapította Szent István, ugye ilyen nagy nevek fordultak ott meg, hogy Szent Günther volt az első apát, aki ugye Boldog Gizellának a rokona, illetve Szent Gellért is itt készült föl arra a hivatásra, amire Szent István királyunk fölkérte. És ahogy így halljuk a szavaidból, ti arra rendezkedtetek be, hogy ezt a monasztikus életérzést és életfeladatot úgy oldjátok meg, vagy úgy éljétek meg, hogy a környezetet is bekapcsoljátok. Miben más ez a Bakonybéli monostori élet mondjuk a győri szerzetes házhoz, vagy a pannonhalmi monostorhoz hasonlítva? Említetted is, hogy órát, laborát, lége. Ez mit takar Bakonybélben? Ti ezt hogy élitek meg?
Hát ami a leg, tehát azért az első mondatom az, de nagy alapvetően van egy azonosság, hogy mindannyian Szent Benedeknek a reguláját követjük, Szent Benedeknek a tanítványai vagyunk, egy kongregáció is, ugye a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozik Győr Tihany panonhalma. Mi egyébként a Bakonybéli monostor még nem önálló monostorként, hanem a pannonhalmi monostornak a függő perjességeként működünk, hogy az önállósághoz egy bizonyos létszám is szükséges. Mi most jelenleg 5 vagyunk, legalább 6 örök fogadalma szükséges az önállósághoz, és hát a gazdasági önálló, tehát hogy meg tudjunk élni a saját erőforrásainkból, munkánkból. Tehát az alapvetően azért egy, ez közös, ez a bencés lelkiség, a Szent Benedek regulája szerinti élet, és hogy az imádság, a munka, a szentírás olvasása meghatározó oszlopai ennek az életnek. Ami Bakonybélt talán megkülönbözheti, vagy a helyi sajátossága, itt egy olyan intézmény, ami ugye sok figyelmet és energiát kíván a szerzetesektől, és ami mondjuk struktúrája a szerzeteseknek a munkáját és életét. Ilyen intézmény nincs, itt igazából a plébánia az, a bakonybéli plébánia az, amit mi ellátunk, aminek én vagyok a plébánosa, de hát a testvérek is különböző formában ebbe azért besegítenek. Tehát ez nem egy olyan teher, olyan nagy terhelés, mint mondjuk egy iskolának, mondjuk a győri vagy a pannonhalmi iskolának a föntartása, vagy egy egész plébánia hálózatnak a működtetése, ugye például a tihanyiak ugye sok plébániát ellátnak, és tehát, hogy kisebb ez a teher, és így több energia marad a csendre, az imádságra, illetve annak arra arányos, harmonikus életrendre, amit az imádság, a munka és a olvasásnak a váltakozása biztosít. Ez a fajta harmónia, ez a rend egy ilyen mintát vagy forrást is szeretne biztosítani mindazoknak, akik a keresztény életet élni szeretnék és eljönnek hozzánk. Ugye a mi munkaterületeink az egyrészt van fizikai munka nálunk, tehát van egy kertünk, gyógynövénykertünk, ahol gyógynövényeket termesztünk, és azból különféle termékeket, amik édességek, csokoládé, bombonok, kozmetikumok, sőt likőr és sör is van, ami gyógynövénnyel van ízesítve, ami gyógynövényünkkel, tehát elég széles spektruma van a gyógynövényből készült termékeknek, és hát mindegyikben fontos, hogy valami gyógyhatása legyen. Aztán van egy olyan műtárgymásoló műhelyünk, egy szakrális kis plasztikákat készítő műhely, az emtestőnek a műhelye, ami pedig hát a hívő embereknek a hitéletét segíti, keresztek, medálok, egyéb ilyen szakrális tárgyak bronzból, ezüstből készülnek, tehát ez a másik ilyen terület, és hát a harmadik pedig a vendégfogadás, ugye sikerült az egyik épületünket vendégházként felújítani, és ide tudunk fogadni vendégeket, és aki így elcsendesedni, pihenni, imádkozni szeretne jönni, annak helyet tudunk biztosítani, és ő pedig be tud kapcsolódni a mi életünkbe, elsősorban az ima életünkbe, de hát adott esetben olyan is volt példa, hogy valamilyen módon a munkába is bekapcsolódott. De alapvetően nem dolgozni jönnek ide a vendégeink, hanem pihenni, imádkozni, lelki gyakorlatozni. Erre mind a hely, tehát a környezet, a magas Bakonynak a természetvédelmi területe, mind pedig hát a monostornak ez a spirituális légköre nagyon alkalmas. Úgyhogy igazából ez a mi fontos szolgálatunk, azt gondolom, hogy egy ilyen helyet tudunk biztosítani azoknak az embereknek, akik Istent keresik. A missziónk nem annyira az, hogy elmegyünk, egyáltalán nem szoktunk elmenni, tehát mondjuk ilyen külső szolgálatokat nem vállalunk, hanem hogy itt fogadjuk azokat, akik ide jönnek, és őket akár lelki vezetésben, akár a lelki gyakorlatvezetésben
és legfőképpen, hogy ezt a helyet biztosítjuk a számukra. Ez a talán a mi sajátos karizmánk, a bakonybéli monasztikus karizma.
Atya, én most visszaugranék pontosan 900 évet, ugyanis a monostoropáti plébánia szintén ilyen bencés szellemben élt és él, hiszen itt van a falunk határába Almád apátsága, ami ugye nem keverendő össze Balaton Almádival.
Igen, annak a romjai ott vannak a hegyoldalban, magam is egyszer felkerestem.
Úgy tudjuk, hogy ha nem az első, de mindenképpen az első magánalapítású bencés monostor volt, és valahogy az a hangulat jön most le itt a szavaidból, ami meghatározza a mi 900 évünket is, hogy az ott élő bencés atyák élete kisugárzik a környezetre, és azt a hivatást, amit ők megéltek belül, azt azok az emberek, akik hozzákapcsolódtak a monostorhoz, akár a települések révén, ugye Győr, Attak, aztán Almádapáti, ami a mostani monostorapáti, 1300-as évektől jegyzik így a falut, meghatározták, és meghatározzák a mai napig is. A következő kérdésem az lett volna hozzád, hogy a bencés szerzetesi hivatást, amit nagyjából már úgy körülírtál az eddigi gondolataiddal, a mai időben hogyan lehetne megfogalmazni, tehát konkrétan ti hogyan élitek meg befelé és kifelé?
Igazából nem kívánunk egészen vagy gyökeresen mást tenni, mint amit az elődeink tettek, ugye említetted Szent Güntert, Szent Gellértet. Ugye, Günternél is és Gellértnél is néhány markáns vonás megfigyelhető. Az egyik vonás, ami bizonyosan őket Bakonybélbe vonzotta, tehát akkor persze ez teljes egészében vadon volt, még egyáltalán nem volt itt település, hanem valóban a Bakony rengetegének a belseje volt. Tehát a csendnek és a magánynak a keresése. Tehát mind a kettőjükben, Szent Günther és Szent, akik ugye legkorábban jártak itt Bakonybélben, az alapító és pár évvel később Szent Gellért, őbenük megvolt ez remetesség iránti vonzalom. Abban az időben, a 10.-11. században a bencéseknek az egyik ága az ilyen remetág volt. Szent Nílus például a 10. században egy ilyen remete volt, őt fölkereste Szent Adalbert is, vagy Szent Romuald, aki a kamarduliaknak az alapítója volt. Ő is ezt az irányt képviselte. Gellért és Günther is ehhez vonzott. A másik vonásuk azért az egy missziós vonás ugyanakkor, miközben ők a csendnek, a visszavonulásnak, az imádságnak az emberei voltak. Hát a Gellértnek az élete az jól ismert, ugye, hogy innen pont Bakonybélből innen hívta el aztán Szent István a déli országrésznek, tehát a csanádi, a missziós területnek a püspökévé, és tehát egy missziós püspök volt, ahol még az embereknek a jó része akkor pogány volt, ugye volt olyan leírás, hogy ilyen nappal kereszteltek a papjaival együtt, az egész keresztény egyház szervezetet, akkor templomokat kellett építeni, ő szervezte meg ott a Dél-Magyarországon, ugye a Temesvár csanád környékén, és hát az iskola rendszert is, tehát egy nagy missziós munkát végzett a hitterületén is, és a keresztény kultúrának az átadása területén. Günthernél pedig szintén ismerjük az életéből, hogy hát ő is úgy végigjárta, úgy, hát nem is fél Európát, de egy Közép-Európát, eljött ugye Bajorországból, Niederaltájból ide gyalog, aztán innen Csehországba, tehát ez a missziós gondolat is ott van. Hát azt gondolom, hogy ez a két mozzanat van jelentősen, és mondjuk még így mindkettőkben persze a természetnek a szeretete, ami a bennünk is egy olyan gyógynövény. És a kertnek, ugye van egy szép kertünknek a gondozásában, ami egy kicsit mindig a paradicsom kertre emlékeztet itt bennünket ez az arborétum. Tehát egyrészt az a csendnek az imádság helyeként szeretnénk megőrizni. Ez az a hely, ahol az Isten szól a mi szívünkhöz, ahol a megtérésünket megjövök. A szerzetes élet ugye az nem más alapvetően, az laikus mozgalom volt az egyházban, és azok az embereknek a mozgalom, akik a megtérést, a radikális Krisztus követést keresték. Hát mi ennek az útját keressük ma, az ős ezer az ezer éves hagyományra támaszkodva, csendben, imádságban, a szentírás olvasásában a megtérésnek az útját. Ugyanakkor ez a missziós vonás, más is, de a misszió most nem úgy, hogy elmegyünk valahova, hiszen itt van ez az ország a missziós terület, nem kell elmenni, hanem itt, hogy mindazoknak, akik nyitottak és keresnek valamit helyet, biztosítunk, befogadjuk ide, befogadjuk az Isten házába, így is próbáljuk magunkat definiálni, hogy Isten házában élünk közösségben. Ez a mi élethivatásunk, és aki idejön, befogadjuk Isten házába, befogadjuk ebbe a liturgiába, valamit ő is tapasztaljon meg az Istennek a közelségéből, az imádságnak a légköréből, és hogyha ezt magával tudja vinni, akkor az egy forrás lehet az életében. Így tudnám talán a mi belső és külső, hát a hivatásunknak a belső és külső vonását talán leírni.
Hát én most éppen az arénából jövök, azaz hittanóráról, és gondolva arra, hogy a világban, különösen a fiatalok életében a rend, meg a szabálykövető életvitel nem annyira hangsúlyozott, Szent Benedek szellemisége hogyan éleszthető fel, mit üzen a mai embereknek, különösen a fiatal generációnak, és hogyan tudja ezt átadni a bakonybéli közösség?
Szent Benedek mindenek előtte a szerzetességnek a karizmáját a nyugati ember számára egy élhető módon vázolta fel a regulában, egy harmonikus életet. Tehát ahogy beosztotta a napját a szerzeteseknek, hogy felfűzte az imádságnak a rendjére, tehát hogy egy reggel egy hajnali imádsággal kezdtek a szerzetesek, aztán a prima tertia szextanóna, 3 óránkénti zsoltárimádság, vesperás, kompletőrium, és még aztán éjszaka ugye egy virasztó imádság. Az imádság munka, pihenés harmóniáját vázolta föl, és Ez egy olyan életritmus, amit lehet élni, amiben az ember jól érezheti magát, ahol hát az ember mondhatjuk azt, hogy ebben boldog lehet, mert a munkáját elvégzi az imádságban, mindezt oda teheti Isten elé, és hogy mindennek van ideje, mindennek van helye, nincs, nem egy kapkodás, egy rohanás, egy stressz jellemzi az életet. Tehát valójában élni tanította meg Szent Benedek regulája és a szerzeteseknek a gyakorlata a keresztényé váló európai népeket. És ezt szeretnénk mi is ma, hogy ha egy rendet tartunk, ha helye van az életünkben mindennek, imádságnak, munkának, pihenésnek, olvasásnak és a rekreációnak is, akkor ez az arányos és rend szerinti élet, ez egy életörömöt, egy megelégedettséget, egy nem csak fizikai értelembe vett egészséget, hanem testi, lelki, szellemi értelembe vett egészséget adhat az embernek, és hát ez az, amit ma kínálhatunk a fiataloknak is, és mindazoknak a 21. századi embereknek, akiknek az életét eléggé megnyomorítja a stressz és a rohanás.
Atyám, még egy kérdés. Kik azok az oblátusok?
Az oblátusok olyan világban élő keresztények, akik Szent Benedeknek a lelkiségét szeretnék élni. A monostorhoz csatlakoznak, a monostorhoz kötődnek, és időről időre eljönnek hozzánk, részt vesznek az életünkben, és aztán van ennek egy épp úgy, mint a szerzetes életnek egy ilyen beavatási rendje, először jelölt lesz, aki érdeklődik az ilyen bencés lelkiségi élet után, aztán hát beöltözik, az oblátusok is kapnak nevet, és van egy, tehát ők nem fogadalmat, hanem oblációt tesznek, ugye ez azt jelenti, hogy felajánlás, felajánlják az életüket Istennek, Isten szolgálatára, de keresztény emberként élnek a családjukban, vagy élnek azon a helyen a világban, ahol az Isten őket rendelte. Tehát nem a szerzetes közösségben élnek általában az oblátusok, hanem a világban, de ezt a lelkiséget élik, a zsolozsmátból legalább az egyik zsolozsmát ők is mindig elmondják, és amikor tehetik, akkor eljönnek a monostorban és részt vesznek a közösségnek, a szerzeteseknek az életében. Más rendeknél ezt talán harmadrendnek szokták nevezni. A lényeg, hogy ezt a bencés lelkiséget szeretnék az ő keresztény életüknek a vezérfonalává tenni.
Tehát akkor ők tulajdonképpen a ti kolostori életetek úgymond hírvívői is egyben.
Igen. És ő különböző, tehát helyeken vannak az országban, Pécsen, Békés Csabán, Budapesten is, és ahol többen együtt vannak, a kis közösséget, dékániát is alkotnak, és akkor ők azon a helyen, egy kis kápolnában, vagy templomban időnként hetente, vagy két hetente ők is imádkozzák a zsolozsmát. Tehát azok, akik mondjuk innen távolabb vannak, részt tudnak venni bencés zsolozsmán, mert oblátusok valamilyen rendszerességgel ezt végzik. Hát azokon a helyeken, ahol ők laknak. Úgyhogy mondjuk így, hogy ők ilyen világban élő bencés lelkiségű keresztény emberek.
Atya, hát a lélek adjon nektek iránymutatást, erősséget, hogy ezt a missziós munkát minél inkább megéljétek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hasonlóan az Isten áldását a te szolgálatodra az egykori almádi monostornak a közelében, a művészetek völgyében Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Halmos Ábel bencés perjel atya gondolatait hallották. Elköszön önöktől Illés Sándor plébános és az Ősök háza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!